kedves barátaim, a Ketuba traktátus 85-ös lapja fog következni, és a 84-es lap végén tartunk. Az elmúlt napokban egy olyan birtokjogi kérdésről beszéltünk, hogy ha valaki meghal, akkor a vagyonának a hátramaradt részéből, tehát az örökségből mi módon elégíthetik ki a követeléseiket a hitelezők. Ugye pénteken részletesen beszéltünk róla, hogy a más megítélés alá esik az ingatlan, az ingóság, és azzal a speciális helyzettel kezdtünk el, arra a speciális helyzetről kezdtünk beszélni, amikor az ingóság még nincsen az örökösök tulajdonában, vagy nem is tulajdonában, birtokában, hanem egy harmadik személynél van, vagy egy közterületen fekszik, akkor azt az ingóságot igenis lehet, oké, újra kezdem a mondatot, akkor azt az ingóságot igenis használhatja a követelésének kielégítésére a hitelező, legyen szó bármilyen követelésről, tehát itt akár a feleségről, aki a ketubájának a végkielégítését követeli, legyen szó egy hitelezőről, aki a kölcsönt akarja visszaszerezni. Minden esetre egy esetben az ingóságból lehet a követelést kielégíteni. És aztán különbséget tettünk aközött, hogy ez az ingóság, ez hol van? Brissussa Rabin, tehát teljesen közterületen, gazdátlanul úgymond, vagy egy félreeső sarokban, egy dezignált sarokban, és akkor kisebb a mozgástere a hitelezőnek arra, hogy oda menjen, és egyoldalúan elkobozza azt, és azt a magáévá tegye. A mai nap a 85-ös lapon többnyire különböző történetek lesznek ezzel a témával kapcsolatban, különböző jogesetek, amelyeket a Talmud említ, és amelyek ilyen esetek részleteivel kapcsolatosan bírnak különböző plusz információval. Lássunk is akkor hozzá, a 84-es lap alján vagyunk. Jémában hasuhában maszögbei zuzibe ha húkábra. Jémában hasu hitelezője volt egy bizonyos embernek, Sahib Savik árba, és az az illető meghalt. Maga után hagyott viszont egy hajót. Egy jachtot. Egy hajót. Amelél és Luchis Zil Tavsein Nihale. Erre Jémában hasu azt mondta, megbízott valakit, és azt mondta megbízottjának, menj és szerezd meg a hajót, mint ugye ingóság, ami még nem került az örökösök birtokába, tedd magávé, vedd birtokba az én követelésem kielégítése érdekében. Azzal tavsza, erre az illető oda ment, és valóban magáévá tette a hajót. Pogubérev, papöverev, funubrédrev jussuha, viszont amikor ezt tette, nem sok pár másodperccel később, odaért Rav Papa, és a funabedrev Jeshua. És mindketten ők is egy követelés akartak behajtani ebből a hajóból. Úgy látszik az illetője, imában a hasú sok mindenkinek tartozott, és tartozott ennek a két neves rabbinak is. És ők rögtön, amikor látták, hogy a követ megelőzte őket, akkor betámadták, és azt mondták neki, Amrei attoi veszle bámokhoi, bemakim se havláhéim. Te, mondták a követnek, egy olyan esetben próbálsz a hátramaradt ingóságból kielégítést szerezni egy követelésnek, ahol más hitelezők is vannak. Van a Véhelen a Tőfesz a Bászlaiban, Makmus a Havalá Hérim, és a Véhelen azt tanította, hogy egy olyan esetben, amikor egy ilyen esetről sem van dolgunk, hogy valaki a hátramaradt ingóságból elbirtoklással akarja a követelését kielégíteni úgy, hogy közben vannak más hitelezők is hasonló helyzetben, akkor egy ilyen helyzetben Lajkana. Egy ilyen helyzetben tekintve, hogy te egy sliach vagy, tehát te egy követ vagy, és nem közvetlenül a hitelező, akkor nem működik az elbirtoklás, és nem szerezted meg azt az ingóságot, amiből ki akarod elégíteni a követelést a megbízott számára. Tehát, hogyha te lennél maga a hitelező, és személyesen szerezted volna meg ezt a hajót, akkor az jogos lett volna, és mondhattad volna azt, hogy én szereztem meg előbb, tehát az én követelésem kielégítésére használjuk a hajót. De tekintve, hogy te nem maga a hitelező vagy, hanem a hitelezőnek egy megbízottja, a megbízott nem teheti magáévá az ingóságot, úgy, hogy közben vannak más hitelezők, akik ugyancsak szeretnék a követeléseiket a hátra maradt ingóságból kielégíteni. A szó inhu, az illető ezt elfogadta, és erre ők megszerezték a hajót. Na most köztük volt a vita, hogy melyiküké legyen a hajó. A papa mimlach manuché, a papa beült a hajóba, vagy a csónakba, és elkezdett evezni. A funbelérjel soha nimtach la beásla. A funbelérjel soha pedig fogta a csónaknak a kötelét a partról, és húzta a csónakot. És így a két rabbi egymással viaskodott, úgymond, hogy melyiküké a hajó. Mára már annak a ninnala lekula, mára már annak a ninnala lekula. És mind a ketten azt mondták, hogy ezzel a cselekvéssel, az egyik az evezéssel, a másik pedig a hajó partról való húzásával magáivá tette a hajót. Pagabbe urav Pinchas bar Ami, erre találkozott velük rá Pinchas bar Ami, Amelleu, és azt mondta nekik, Rábus majd Amlet Rabáju, Rábe és Mól, és mindketten egyetértenek, vő húsat szvurinumun nachim, és ussza Rábin. Azt mondta nekik, de hát ti eleve nem tehettétek volna magatokévá ezt a hajót. Magyarul, most hogy azon vitatkoztok, hogy melyikötöké a hajót, de valójában egyikötöké sem, mert ugye mit mondott Rábe és Mól, hogy csak abban az esetben lehet egy halott ember vagyonából kielégíteni egy követelést, már az ingóságból, hogyha az ingóság még nem került az örökösök birtokába, hogyha az ingóság az közterületen van. De jelen esetben ez nem teljesen közterületen volt ez a hajó, hanem a kikötőben egy dezignált helyen, és azt mondtuk, hogyha egy dezignált helyen vannak a ingóságok, akkor azokból nem lehet a követelés kielégíteni. Amrulei, anon nami machrifusza, de na harata fiszna. Mert azt mondta nekik, a papa és a fundban érvény soha. Azt mondták neki, hogy nem, mert mi már nem a kikötőből szereztük meg a hajót, hanem a folyóvízből, ugye tekintve, hogy a Nyémár bár Hosi követe, ugye a történet elején, már kihozta a kikötőből a hajót. Tehát mire mi odaértünk, ez már nem egy dezignált helyen volt, hanem abszolút Brüssusza Rábin, abszolút a közterületen. Azt mondja, hogy Meide Rava, akkor az ügyjel Ravahoz jöttek, a rabihoz, Amelleu Kaakei Hivri Misalchik Limide Insi, odafordult Rave, Rav papához, és Rav Huna Benyelésúhez, és azt mondta neki, ti fehér ludak más emberek ruháját veszitek le. A fehér lud az itt arra utal a talmudi metaforikus megfogalmazásokban az a bölcsességnek a jele. A lud, a liba, a fehér liba az a bölcsesség jele. És itt azt mondja nekik, hogy tehát nektek bölcseknek kéne lennetek, és mégis más emberekről veszitek le a kabátot. Tehát azt akart ezzel mondani, hogy helytelenül járnak el. Amaradnák, ahja maradnák, mert musitus fú, meg háim. Hiszen Rav Nachman azt mondta, hogy mikor, Rav Nachman ugye azon az állásponton volt, hogy eleve mikor lehet csak ingóságból, erőszakkal kielégíteni a követelést, akkor, hogyha a hitelezett az még él, de amikor ő meghalt, akkor azt nem lehet az örökösök elől elbirtokolni, úgyhogy eleve helytelenül jártatok el. Következő történet, ugyancsak az örökösök örökségből való követelés kielenítéséről szól. A Vimi Breid Rabbi Abbahu Abbe Maszkebe Zuzer Barfe Zai. A Vimi Breid Rabbi Abbahu-val szemben követeléssel léptek föl bizonyos emberek hazai városából. Sadrinu Beyat Chama Breid Rabbi Bar Abbahu. Erre ő, a Vimi Breid Rabbi Abbahu, elküldte egy követtel a pénzt, amiben tartozott. Az volt Prenu, és az illető a követ oda ment, és valóban hazavárosába eljutott, és ott kifizette a követelést a hitelezőknek. Amelejú havon is tarra, mire mondta a követ, hogy okay, most kifizettem a pénzt, adjátok ide a váltót, ugye? Igen, azt mondja, ennek váltó a neve magyarul. Tehát az okiratot, amivel a követelést hajtanátok be. Tekintve, hogy a követelés kell fizetve, kérem szépen az okiratot. Azt mondja nekem, mire mit mondtak neki? Amrulei, szitrajninhu. Azt mondták neki a hitelezők, nem. Te ugye azért jöttél, mert itt volt egy követelésünk, amihez volt egy kölcsönszerződés, vagy egy váltó, és azt mondod, hogy ezt fizetted ki. De mi nem így tekintünk erre, mi azt mondjuk, hogy valójában ezzel a pénzzel te nem ezt a követelést fizetted ki, hanem volt egy másik követelés is, ami egy szóbeni kölcsön volt, szóbeni megállapodással, nem volt hozzá okirat, és mi úgy tekintjük, hogy most ezt fizetted vissza, viszont ami a váltóban szerepel a követelés, az továbbra is él. Ugye ők be akarták magukat biztosítani, ugyanis egy váltóval, vagy egy szerződéses kölcsönt sokkal könnyebb behajtani, mint egy szóbeli kölcsönt. És azért azt mondták, hogy amit visszafizetett, az csak egy szóbeli, az a szóbeli kölcsönnek a visszafizetésére volt, és nem a okiratban rögzített. Azt mondja, hogy Rabbi Abbahu, most az ügy Rabbi Abbahu elé került, Amr Lei. Erre azt mondta a Rabbi Abbahu, Islach Sahadit a Partinuhu, mondd, kérdezte a Vimi Breid Rabbi Abbahut. Ugye maga Rabbi Abbahu fiáról van szó, és azt mondta a fiának, Rabbi Abbahu, mondd, vannak tanúid, hogy visszafizetted nekik a kölcsönt? Amelej, laj, azt mondta, nem, nincsenek. Amelej, migudai hajn lejmer laj, hajud varim lajlam, ha én nem lejmársz itt rajninhu, akkor sajnos tekintve, hogyha akarnák, akkor megtehetnék azt is, hogy egyáltalán tagadják azt, hogy te bármit fizettél volna. Ha nem ezt teszik, hanem azt mondják, hogy ez egy másik kölcsön visszafizetésére vonatkozott, akkor ezt el kell fogadnunk, mert akarnák, akkor eleve azt mondják, hogy valójában nem fizettél semmit. Tehát ilyen értelemben a Vimi Breid Rabbi Abbahu, a Vimi Rabbi Abbahu fia, az pórul járt, mert elküldte ugyan a pénzt a követtel, de a követ nem volt eléggé elővigyázatos, és nem előbb kérte el az okiratot, mint hogy kifizesse a kölcsön, úgyhogy végül is kifizette a kölcsön, de az okirat továbbra is náluk van, ott a váltó, tehát ezzel bármikor a későbbiekben is behajthatják majd továbbra is a követelést. De a Talmud azt kérdezi, le innyen se numé se liach máj. Esetleg be lehet-e hajtani a követtől ezt a pénzt? Ugye, mert valójában az ő hibája volt, hogy nem előbb kérte el az okiratot, és utána fizette ki őket. Amel a vási hazinnan amelé iamar lé sakjel stara ve habzuzi mesále. Habzuzi uskal stara lé mesále. Azt mondta, a vási, megnézzük, hogy attól függ. Ha azt mondta neki a megbízó, hogy vedd el az okiratot, és utána fizess ki őket, és ő nem így járta el, akkor valóban a követ hibája a kialakult helyzet, és ezért ő kell, hogy a kárt viselje és kifizesse. Ha viszont azt mondta, hogy fizess ki őket, és utána vedd el az okiratot, akkor nem az ő hibája, hogy az okiratot nem adták oda, ő úgy járt el, ahogy a megbízója mondta, és ezért nem lehet rajta behajtani a kárt. Lohi, beinkáho, beinkáho, mesálem, de amelej, letakunise dártih, lejlá huszéj, de a halaká valójában az az, hogy mindenképp a követen be lehet hajtani ezt a kárt, ugyanis a megbízó mondhatja azt, nem azért küldtek, hogy roncsa helyzetemen, hanem azért, hogy javítsa helyzetemen. Oké, következő történet, a itt a szedában mifkedik, gábemen lejgéd a stara, volt egy asszony, aki elkobozta, vagy mindestre megszerezte egy illetőnek a különböző okiratait, bátóit, kölcsönszerződést és egy stb., ami egy tartóban volt, vagy egy táskában volt, és ezt magáévá tette, és az illető meghalt. Ugye itt olyan okiratokról van szó, amelyekkel bizonyos követeléseket mondjuk be lehet hajtani. Azt mondja, a tavilamina, jöttek az örökösök, és követelték, hogy adja oda nekik ez a nő az apjuk követeléseit bizonyító okiratokat. Amr lejú, me hájt fiszne lejú. Erre a nő, aki maga is követeléssel állt elő a férfivel szemben, azt mondta, hogy nem, ezeket nem adom vissza nektek, mert ezeket én még az élete során tettem magamévá. Ezek olyanok, mint egy ingóság, amiről azt tanították a bölcsek, hogyha még az illető személy élete során kerültek elbirtoklásra, akkor az egy érvényes elbirtoklás, és itt is erről van szó. A szajlek a meid Rab Nachman. Erre eljöttek Rab Nachman elé, hogy az ügyben döntsön. Amerla, erre Rab Nachman odafordult a nőhöz, és azt mondta neki, iszlak szállítod a bunda mindek, vagy hány lőj a visznéle. Azt kérdezte tőle, mond, vannak tanúid, akik bizonyítják, hogy az elhunyt személy követelte tőled vissza ezeket az okiratokat, és te nem adtad vissza? Amrelej, no, azt mondta neki, nem, nincsenek ilyen tanúim. Imkein, hávét fiszadáhám, visszadáhám, visszalőjt, rümhi. Erre azt mondta, Nachman, ha nincsenek erre tanúim, akkor azt kell feltételeznünk, hogy ezt az illető halála után koboztad el. És ugye Rab Nachman azt tanította, hogy a halál után elkobzott ingóság az nem jogszerűen van elkobozva, nem jogszerűen válik azért, aki elkobozta, tehát vissza kell, hogy adjad az okiratokat a jogos örökösöknek. A hi itt a szedé hájves hua bég dina de rave. Volt egyszer egy asszony, aki rava bírósága elé került, és ott egy esküt kellett volna, hogy tegyen. Amra lej bejra frizda, amra lej basra frizda, ugye esküt kellett volna, hogy tegyen, volt mondjuk egy vitás eset, és a vitás esetben alapból az volt a szituáció, hogy ő kellett volna, hogy esküdjön, és ha megesküzik, akkor neki adnak igazat. Igen, ám, de a Frizda lánya ott volt. Ugye a Frizda az lánya, az maga Rava felesége volt, és ő ott volt éppen a férjének a bírósági tárgyalásán, és azt mondta az asszony, hogy a Dána Bédek a Sudarsóa, én tudom, hogy ez a nő, ez nem megbízható, és feltételezhetjük, hogy nem fog igazat mondani az esküvőn. Áfha Rava le Sfua seke megda. Erre mi csinált Rava? Elfogadta a feleségének az állítását, és megfordította az esküt. Tehát azt csinálta, hogy most ne a nő kelljen, hogy esküdjön, és neki legyen igaza, hanem a másik peres félnek adódjon meg a lehetőség, hogy a saját igazáról megesküdjön, és akkor neki lesz ítélve a dolog. Zimnin hava jaszfek a meirev papa verev adabar maszne ajsze a hús targabéj. Később egy másik alkalommal Ravival együtt volt Rav Papa, Rav Adabar Masna, és hoztak eléjük egy egy kölcsönszerződést, egy okiratot, amire a papa, hogy a Dánabén a Stara Priohu, és a papa azt mondta, hogy én biztosan tudom, hogy ez a kölcsön már vissza lehet fizetve, tehát ez az okirat már tulajdonképpen érvénytelen, mert már ki lehet elégítve a benne lévő követelés, amelé ikain is a hridu behállít, de már erre Rave megkérdezte a papát, mond, te ebben biztos vagy, de vannak más emberek is, akik ezt tudják bizonyítani? Amelé, loj, azt mondja, a papa, nem, nincsenek, amelé, áfagám, de ikain már, éd echad lávklumú, erre azt mondta Rava, hát nagyon sajnálom, így akkor annak ellenére, hogy a rabbi úr, Rav papa, az itt van, és ezt mondja, hogy ez a követelés már ki lesz fizetve, de ez csak egy tanú, nekünk legalább két tanú kell ahhoz, hogy ezt el tudjuk fogadni. Amelé Rav Adabar Masna, Rav Adabar Masna megkérdezte, hogy Lói, Ahi, Rav papa, ke vászav Hizda? Akkor Rav papának nem hiszünk legalább annyira, mint Rav Hizdának, Rav Hizda lányának. Ugye Rav Hizda lánya, aki a felesége neki, amikor azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy ez a nő hazudik, akkor azt elhitte, és az elég volt ahhoz, hogy megfordítsd az eskü kötelezettségét, átfordítsd a felpereshez. És itt viszont a papírnak nem hiszel, hanem azt mondod, hogy kell hozzon még valakit. Ez hogyan lehetséges? Kevesebb, vagy kevésbé hiszel a papának, mint a saját feleségednek? Azt mondta, Rava, bász Rav Hizda, kim lebegab vei, már nagyon nem kivélővé. Azt mondta, Rava, igen, Rav Hizda lányát, azaz a saját feleségemet, jól ismerem személyesen. És mert jól ismerem személyesen, erős a meggyőződésem, hogy 100% az, amit mond. Rav papát nem ismerem annyira erősen, és ezért nem tudok rá hagyatkozni. Nem arra van szó, hogy nem hitte el neki, vagy azt gondolta, hogy a papa, aki egy híres rabbi, az hazudna. De azt mondja, de nem tudom saját meggyőződésemmel, személyes meggyőződésemmel megerősíteni azt, amit mond, mert nem ismerem annyira közelről. Amra a papa hásad, amra már kimli meg a vej milszai, kigany ábabár meri, de kimli meg a vej karana stara a pumej. Erre azt mondta a papa, hogyha valóban így van, hogy igaz az, amit Rava mondott, hogy a személyes ismeretség, valakivel való személyes ismeretség, és a meggyőződés, ami ebből fakad, hogy az illető egész biztosan igazat mond, az egy jogi, legitim jogi kategória, akkor akkor itt van például Abba, az én fiam, nekim levegabé, akit nagyon jól ismerek, és tudom, hogy soha nem hazudna, karana starama pumé, akkor én az ő ítélete, vagy az ő tanúvallomása alapján akár szét is téphetek egy váltó fel, egy követelést. Nyilván, hogyha ő azt mondja, hogy ez már ki lett fizetve, én bízom benne, akkor úgy, ahogy a Robert bízott a feleségében, a Frizda lányában, akkor én bízom a saját fiamban. Kerrán a szálkedájtak, szóval tanú tényleg eltépve egy okiratot a fiának a tanúvallomása alapján, el a Rana Stara Pumé. Erre azt mondja, Talmud nem, mert a papa ezt nem így értette, csak úgy értette, hogy a az ő vallomása alapján romlana a váltónak, vagy az okiratnak az ereje az én bíróságom. Magyarul, ha jönne valaki, és azt mondaná, hogy itt van egy váltó, egy okirat, ami alapján van egy követelésem, és a fiam azt mondaná, hogy ez a követelés már ki van fizetve, mert ismerem a fiamat, és tudom, hogy csak akkor mondaná ilyet, hogyha 100%-ig meg van győződve annak az igazságáról, akkor ez elég lenne nekem arra, hogy az én bíróságomon ne lehessen behajtani ezt a követelést. Egy másik bíróságra átmegy, és ott behajtja, az egy másik dolog. de az elég lenne arra, hogy az én bíróságomon ne lehessen behajtani. Ha én itt azt mondom, hogy Chayv Shvua Bei Dina Rav Bibi Barabai, egy következő történet, egy asszony érkezett Rav Bibi Barabai bíróságára, és ott kötelezték volna, hogy egy esküt tegyen egy bizonyos ügyben, amelléjó a Hubal Davar, Tészivet is Vajbe Massa, Efsede Mixa Film Majda, és erre a Davar, tehát a felperes, azt mondta, vagy alperes, hogy rendben van, hogy a nőnek megadjátok a lehetőséget, hogy esküdjön, és az eskü alapján neki legyen igaza, és a követelést behajtsa. De szerintem jobb lenne, hogyha a városban nagy nyilvánosság előtt tenni az esküt, mert szerintem ott a városban lehet, hogy összetalálkozna olyanokkal, akik tudják, hogy hazudik, és megijedne attól, hogy hamis esküt tegyen. Amra lejú, kiszfulézach vassza, de ki mi stávnai a havilé. Erre azt mondta a nő, jó, rendben van, bemegyek a városba, de azt kérem, hogy már feltételes módban, már most írjátok meg nekem, hogy az esküt letettem, és az eskü alapján a követelés szempontjából nekem van igaza, hogy miután letettem az esküt, ne kelljen visszajönnöm ide a bíróságra. Amire a Bibi Bájer kiszfula, erre azt mondta a Bibi a Bájer fia, hajrá, írjátok meg neki. Most itt mi a kérdés, amivel most egy kis ideig foglalkozni fog a Talmud, hogy hogyan lehet egy még nem történt esetre egy ítéletet írni. Ugye, ha a nő megesült volna előttük, akkor arra megírhatták volna az ítéletet, hogy tekintve, hogy a nő megesült, akkor neki van igaza, és a, nem tudom, ami a követelése volt, az a követelés jár neki. Itt arról beszélünk, hogy a nő most bemegy a városba, és egy jövőbeni eset, hogy majd ő esetleg ott esküt tesz, és már most kiállítjuk az ítéletet egy jövőbeni feltételes módban történő jövőbeni esemény kapcsán. És ugye erre azt mondta rá a Bimbára, bárja, hogy igen, ugye ez rá papinak nem tetszett. Amara papi mi sunda, sziszuni mulai, amrisu, millidemul jasza? Azt mondta rá papi, azért mert ti egy hibás családból jöttök, ez még nem jogosít fel, hogy hibás döntéseket hozzatok. Ugye a báje, akinek a fiáról itt szó van, ugye Rav Bibi Bar Abaye, a báje az Éli főpap leszármazottja volt, és ugye Éli főpapról olvassuk a Sámuel könyvében, hogy az ő fiai vétkeztek a silói szentében, és azért kilettek átkozva, hogy hamar fognak meghalni, és ez az átok az egész családon rajta volt. Tehát, hogy korán haltak meg. És a papi erre utalt, hogy attól még, hogy nektek van egy ilyen hibátok, egy ilyen átkotok, az még nem azt jelenti, hogy butaságokat kell, hogy mondjatok. Ugye a papi elég erősen fogalmazott itt. Ha már rabba háj a sártad de jani, de michtad de mikmej de nahu szándéach szimuszidájú. Persze, Rava már megmondta egy hasonló esetben, hogy egy olyan okiratot megerősítő, hitelesítő bírósági ítélet, ami még azelőtt íródott, hogy a tanúk hitelesítették volna az okiratot, az érvénytelen. Ám megszek és kisikra. Feltétlenül azért érvénytelen, mert úgy tűnik, mintha hazugság lenne. Ha nem megszek és sikra, akkor itt is, ha előre megírjátok, hogy az ítéletet, ami a nő jövőbeni eskütételére alapszik, az úgy tűnik, mintha az egész egy hamis ítélet lenne. Ugye mivel kapcsolatban volt Ravének ez a döntése, hogyha korábban erről részletesen volt szó, hogy abban az időben ugye az okiraton volt két tanú, az okiratnak a hitelesítése pedig többféle módon történhetett, vagy már egy hitelesített hasonló okirat ugyanilyen tanúk aláírása révén hitelesítették az okiratot, vagy maguk a tanúk jöttek, és mondták, hogy igen, valóban mi írtuk alá ezt az okiratot, de valamilyen módon mindenképpen hitelesíteni kellett az okiratot. Most, hogyha a hitelesítést kiadja a bíróság azelőtt, tehát megírja a bíróság azelőtt, hogy valójában megtörtént volna, akkor is, hogyha később megtörtént a hitelesítés, a leírt ítélet érvénytelen, mert úgy tűnhet, mintha egy hazugságon alapulna, mert valójában még egy nem megtörtént esetre van alapozva. De valójában nincs igaz Rav Papinak. Ahogy látni fogjuk, Rav Nachman döntéséből. Amar Rav Nachman. Olymir haj Rav Meir. Rav Meir szokta volt tanítani a fílum, a cajbe, áspa, a haszme, a nasznai nakase. Rav Nachman azt tanította Rav Meir nevében, hogy Rav Meir szerint egy válólevél, amit a szemétben talált a férj, de még nem volt aláírva, azt elég, hogyha aláíratja a tanúkkal, és átadhatja a feleségének, és érvényes. Hogy értsük, hogy miről van szó. A Gittin traktátusban a vállalólevél kapcsán vita van arról, hogy mit jelent az, amikor a Tóra azt mondja a vállalólevélről, hogy kasszafla széfer kisziszuszusz, és írjon vállalólevelet a feleségének, és adja oda neki, és legyenek elválasztva egymástól. Ugye a Tóra azt mondja, hogy írjon neki vállólevelet, mire az egyik alapvetése a Gittin traktátusnak az az, hogy a vállólevelet azt személyesen a nő és a férj számára kell írni. Tehát nem lehet az, hogy egy korábbi vállólevelet használunk ehhez a válláshoz. De miért azt mondja a bölcsekkel szemben, hogy ez ugyan igaz, de nem az egész vállólevélre vonatkozik, hanem csak a vállólevél aláírására és aktiválására. Tehát ezért, hogyha valaki írt egy vállólevelet a feleségének, és ugyanazok a nevek voltak, tehát happened to be úgy alakult, hogy pont ugyanolyan neveik voltak, és ugyanabban a városban voltak, ahol a mostani férj és a feleség, akivel a dolgunk van, vannak. Akkor ezt a vállólevelet lehet újra hasznosítani, és aláírhatja a két tanú, és átadhatja a férj. Miért? Mert ezzel már olyan, mintha a adott férj és feleség nevére készült volna az a vállólevél. Fülura banonlai pligia leidre mér, ellebegít én nasim, de mindenki szívvel is ma, ávam sárs tarvisz, majdulé. És a bölcsek is ugyan nem értenek itt egyetlen, hogy mérjel, mert szerintük a vállólevél tekintetében a vállólevél egészen kell, hogy az adott férj és feleség nevére írjon, de ez csak a vállólevélnél van így. Más okiratoknál nincs. De amara vászélben végülön stársa lavaboly, upraj, éne helyzőmű lejveboly, sekvár nimhalsi budaj, tájmodaj nimhalsi budaj, ábele megszik és sikra léhaj sinag. Ahogy tanította a Bihajhan is, hogyha volt egy okirat, ami egy váltóként volt használva, vagy egy kölcsönszerződés, ami aztán ki lett füzetve, akkor ugyanazt a kölcsönszerződést nem lehet egy következő kölcsönnél használni. Miért? Mert a kölcsönszerződésben meghatározott hitel már kielégült, és ezért ezt nem lehet újra hasznosítani. De nem azért, mert úgy tűnik, mintha itt valami hamis dologról lenne szó. Magyarul mit akar mondani ezzel a Talmud? Azt, hogy a papinak nincs igaza, és attól még, hogy valami egy jövőbeni esemény, vagy egy attól még, hogy egy most kiadott okirat, az egy úgy lett megírva, vagy úgy lett kiadva, hogy egy jövőbeni esemény, vagy egy másik esemény kapcsán lett írva, de mégis a tényeket tekintve most érvényes, akkor nincs igaz a Rav Papinak, hogy csupán azért, mert úgy tűnhet, mintha egy hamis dologgal lenne dolgunk, hiszen az okirat írása pillanatában nem az volt a helyzet, mint ami az okiratban szerepel, vagy amire most az okiratot használjuk. Ez nincs így. A lényeg az, hogy most az okirat és a tények egyeznek, és akkor az okirat igenis érvényes. És ezért abban az esetben is, amivel itt konkrétan szó volt, hogy a nő azt mondja, hogy jó, bemegyek a városba, ott meg fogom tenni az esküt, de kérem, hogy már most adjátok ki az ítéletet, hogy amikor letettem az esküt, akkor nekem még visszajönnöm ide, akkor amikor azt mondta, Bibibara Báje, hogy ezt meg lehet tenni, akkor maximálisan igaza volt. Oké, a következő részben olyan történetek lesznek, amikor valaki meghal, és találnak nála valamilyen értékes vagyontárgyat, amiről valaki azt mondja, hogy ez az övé, és mi nem tudjuk pontosan, hogy ez valóban az övé, vagy az elhunyt személyé volt. Mi a helyzet ilyenkor? Hú, gávad, áfkit, sávmárgan, iszad, cájda, beszedina. Volt egy férfi, aki meghalt, és találtak a lepedőjébe értékes gyöngyszemeket. Bej Rav Miashe bar Breid Rabbi Nosza ben Lévi. Nem, bocsánat, rosszul mondtam azt. Ha ugálod, de Afkid, volt egy ember, aki letétbe helyezett Sav Margen Nisszadet Szajarabed Szedina, 7 gyöngyszemet, ami egy lepedőbe volt csomagolva, Bej Rabbi Miashe bar Breid Rabbi Yeshua ben Lévi, Bej Rabbi Miashe nála, aki Rabbi Yeshua ben Lévi fia volt, Sarchim Rabbi Miashe velo Pakid, és Rabbi Miashe meghalt. Azt mondják, miért Rabbi Ami? Tehát Rabbi Miashe-nek Rabbi Miashe-nél letétbe helyezett egy illető 7 gyöngyöt vagy drágakövet, és Rabbi Miashe meghalt. És ugye jöttek az örökösök, és mondták, hogy hát szerintünk ez az apánké volt. Jött az illető, azt mondja, nem, én helyeztem letétbe. Amelejú, hádad, jádunai, bejéd, Rabbi Miashe, Rabbi Reidre, Vissóban, Jöjjöd, Rabbi Ami. Erre mit mondott Rabbi Ami, akinek döntenie kellett ebben az ügyben, hogy szerinte ez az illetőé, aki azt mondja, hogy nála letétbe helyeztem ilyen. Először is, mert köztudott volt Rabbi Miashe, hogy nem volt egy gazdag ember, tehát nem lehet, hogy voltak ilyen drágakrövei. Vajd, ha kaja, viszimna, és a másik pedig, hogy ő hozott, ez az illető hozott bizonyos ismertető jeleket, amiből tudjuk, hogy valóban övé ez a 7 drágakő, mert azokról valamilyen szimát, valamilyen jelet hozott, amiről felismerhetőek, amit nem tudhatott volna, hogyha nem valóban az övé lennének. Lajam linnan eladeli ragil de ajil de nafik lassza, mával de ragil de nafik lassza. Én meg is azt mondom, afkid jó márszik háza. És ez különben, hogy az ismertető jelek felmutatása vagy elmondása az egy elegendő érve arra, hogy azt mondjuk, hogy ezek a drágakövek az övé. Ez csak akkor van, hogyha az illető nem volt rendszeres vendég, Rabbi Miashe otthonában, mert ha rendszeres vendég volt, akkor könnyen lehet, hogy csak látta ezeket a drágaköveket, találkozott velük, és így tudta, hogy hogy néznek ki, de valójában nem ő helyezte letétbe, hanem egy harmadik személy. Egy hasonló történet jön, a Ugálad Ávkit Kassa de Kászfa Bej Hassa, volt egy férfi, aki egy ezüst poharat helyezett letétben Hassánál, Sachif Hassa, Hassa meghalt vele egy pakit, és nem adta vissza a letétet, és akkor megint ugyanígy azt mondta, hogy Médrem Nachmanab, Nachman bíróságához jöttek, hogy vita volt, hogy az örökösök azt mondták, hogy ez Hassáé volt, ez az apjuké volt, ez ezüst serleg, az illető meg azt mondta, hogy ő helyezte letétbe. Mit mondta? Nachman ugyanazt, amit az előbb Rabbi Ami. Ja, Dánabé, amelő, ja, Dánabé, mi Hassan dövé. Ami, de azt is tudom, hogy Hassan nem volt egy gazdag ember, tehát nem lehetett, hogy az övé legyen az ezüst serleg. Vajtka, ha Jaiv Szimna, és a másik pedig, hogy az illető szimánt, tehát valami jelt felmutatott, hogy tudja, hogy mi, hogy néz ki ez az ezüst serleg, és így elhisszük neki, hogy ez valóban az övé. Lőjamran, de lőj, ragillé, ajúl, nafik, le, Hassan. De mikor mondjuk ezt? Akkor, hogyha az illető nem volt egy rendszeres vendég a haszaházában, ám a ragyod, de hajd valszik a haszam, én már insiá hinna afkir biú megszik hazé. Ha viszont rendszeres vendég volt, akkor feltételezzük, hogy ő csak látta ezt a serleget, és így tudta, hogy hogy néz ki, de valójában valaki más helyezte letétbe azt haszánál. Ugyanilyen történt a húde, afkid matkassa véledrav, midia hóderav szafra, egyszer valaki sejem ruhát helyezett letétbe Rav Diminél, aki Rav Szafra testvére volt, Sachin Rav Diminél egy pakit, Rav Dimin meghalt, azt mondta, hogy Rabbi Abba, Rabbi Abba alá került az ügy, Amma Leo Hadadé, a Danabé, aki Rav Diminél egy amíg, vagy ha a Rav Diminél, ugyanezt Pászkal volt, azt mondta, hogy először is tudom, hogy Rabbi Ami, Rav Dimi, bocsánat, nem volt gazdag ember, tehát nem lehetett, hogy ilyen sejem ruhája legyen. De ajd, ha kaj, havid, szimna, és valamint az illető jeleket is mondott, amivel tudjuk, hogy ismerte, hogy néz ki ez a sejem ruha. Tehát akkor ezt elhisszük neki, de ezt is csak azért hisszük el, mert nem volt rendszeres látogató én a Dimi házában, de hogyha rendszeres látogató lett volna a Dimi házában, akkor feltételeznénk, hogy ismerte, találkozott ezzel a semruhával, és valójában innen tudta, hogy az hogy néz ki, de nem hinnénk el neki, hogy ez feltétlen az övé, hanem lehet, hogy valaki más helyezte ott letétbe, és ő csak tudta, hogy hogy néz ki. A Huda Amar Lehu megint egy hasonló történet, ahol nem tudjuk pontosan, hogy az illető halálakor kire gondolt. A Huda Amar Lehu Nechassai Le Tuvia. Valaki a halálos ágyán miatt meghalt volna, azt mondta, minden vagyonom legyen Tuvjáé. És rögtön meghalt Sahiv. Assza Amrami Echenáré Batúja? Nem, bocsánat. Tehát az élete azt mondta, Tuvjáé minden vagyonom, és meghalt. Eljött Assza Tuvja. Eljött egy Tuvja. Nem tudjuk, hogy kire gondoltam azt, hogy Tuvja. Sok Tuvja van. Akkor melyik Tuvjára gondol? Most jött egy Tuvja, és azt mondta, mi Echenáré Batúja? Rami Echenáré Batúja? Jó. Ő Tuvja, ő jött, akkor legyen az övé, semmi okunk arra, hogy feltételezzük, hogy ez egy másik Tuvja. Amer Tuvja, ve Assa Rav Tuvja. Ha viszont azt mondta, hogy Tuvja, és ezek után megjelent Rabbi Tuvja, de Tuvja Amár, le Rav Tuvja, le Amár, akkor azt mondjuk, hogy az illető Tuvját mondott, és nem Tuvja Rabbit mondott. The I in is the Gizbei. Ha Gizbei, de ha ez a Rabbi Tuvja, ez olyan közeli volt az elhunyt személyhez, hogy az nem is nevezte, hogy az ilyen nagyon közvetlenül beszélt fel, és nem nevezte Rabbinak, akkor lehet, hogy tényleg elfogadjuk, hogy ez a Rabbi Tuvja, ez a Tuvja. Mert Tuvját mondott, de Rabbi Tuvjára gondolt, csak azért nem nevezte Tuvjának, mert ennyire közvetlenek voltak egymással, és nem nevezte így egymás közt Rabbinak. Mi a helyzet akkor, hogyha Assu Shmei Tuvja, Shachem Tanthacham Koinen? Mi van akkor, hogy az illető azt mondta, legyen minden vagyon Tuvjáé, és megjelenik két Tuvja. Az egyik az a szomszédja volt, a másik meg egy Rabbi, egy bölcs. Akkor gondoljuk, hogy inkább a bölcsnek akarta adni. Miért? Mert feltehetően az illető a halálakor arra gondol, hogy a túlvilágon ami érdemet szerezze magának, és ezért mondta, hogy legyen a rabbié. Támit hacham egy karab, támit hacham könyv. Karab, támit hacham könyv. Ugyanígy, hogyha egy rokon, aki túlja, meg egy bölcs, aki túlja, akkor továbbra is a bölcs élvez erőt. Baj Leu Sachem meg Karavmány. Mi van akkor, hogyha egy szomszéd meg egy rokon, akkor ki el az elsőbsége? Tasmá, Tajv Sachem Karav, mert Ákrafek. Akkor nézd csak meg, mit mond a példabeszédnek. A példabeszédnek azt mondja, jobb egy közeli szomszéd, mint egy távoli rokon. Tehát akkor ezek szerint a szomszéd él az előtt. És nem Krém, és nem Schem, és nem Tchachamim, ha mind a ketten rokonok, ha mind a ketten szomszédok, ha mind a ketten bölcsek, akkor mi van? Hogy döntjük el? Sudadejanon, az, amit a bölcsek belátása lesz ott, hogy szerintük kire inkább illik a leírás, vagy az a mondás, amit a halál előtt mondott. Amen leir avelem vreid rav chiabar avin. Egyszer azt mondta Rava a fiának, nem, azt mondta egyszer Rave, Rav Chia bar Avin fiának. Ta einbanach minszumá nyuszöt a hava amr avuch. Hagy meséljek el neked valami nagyszerű dolgot, amit az apád mondott. Hadd amr Shmuel. Shmuel azt tanította. Meikes tár chöj lecha béröj, ve chazárom chaloj mochul. Mi van akkor, hogyha nálam van egy követelés, és én ezt a követelés, vagy pontosabban a váltót, ami a követelést rögzíti, eladom egy harmadik személynek. Majd ezek után elengedem a követelést. Azt mondta Smolja, azért el van engedve. A figyeljére Smolja, és ez még annyira így van, hogy nem csak én engedhetem el a követelést, hanem az örökös is elengedhet, az örökösöm is elengedheti a követelést. Majd a Smolja bemechnesze stár hőmle bájla, ve chazrom mechaltas, én a machol, jutnési jadajki, viszont Smolja is egyetért, hogy ugyanez, egy hozománynál Tehát, hogyha a hozomány része egy váltó, egy követeléssel, ami ugye, aminél az az előírás, hogy az a mindaddig, amíg házasok, az összes hozományként behozott vagyonelemmel együtt a férjé, hogy ő haszonélvezője legyen, és majd utána kell, ha elválnának, visszafizetni a feleségének. Ez esetben a férj a férj ráhatása az adott vagyonra ugyanolyan erős, mint a feleségé, bár ő csak haszonélvező, de mivel a haszonélvezet annyira erős, ezért hiába a tulajdonjog a feleségéért, de továbbra is, vagy ugyanolyan erős a pozíciójuk a vagyonelemmel szemben, és ezért, hogyha a nő itt elengedi a követelést, azt nem teheti meg. Az egy követelést nem engedheti el, mert ha a férfi az nem járul hozzá, akkor megakadályozhatja, vétózhatja a követelés elengedését. Kedves barátom, idáig tartott a ma esti tanulás. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este folytatjuk az ezredik alkalommal a napi tanulást. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Kívánok mindenkinek egy jó hetet. Sikeres megtérést a megtérés 10 napjában, és könnyű böjtöt Jom Kippurra, a holnap esti viszontlátásra, viszonthallásra.